Vendégünk a stúdióban továbbra is Szigeti Gábor irodalomtörténész, a telefonszámunk pedig 483-2626. Ma már mindenki számára nyilvánvaló, hogy melyek az 1848-as forradalom és szabadságharc legfontosabb jelképei, a kokárdától, a nemzeti zászlón keresztül, a nemzeti dalig, de akkor abban az időben, azon a napon mennyire volt nagy szó, de mégiscsak kérdés, nemzeti egység ezek mögött, a különböző szimbólumok mögött?
Nem mögötte volt, ezek hozták létre a nemzeti egységet. Tehát ugye ne felejtsük el, hogy Magyarország 1848 előtt a Habsburg birodalomba betagolt magyar királyság volt. Méghozzá közjogilag egy nagyon bonyolult szituációban, mert hiszen Ausztriának nem volt alkotmánya, Magyarországnak volt, lehet ezt feudális alkotmánynak tekinteni, de mégiscsak volt egy alkotmánya. És gyakorlatilag ezt...
Amire folyamatosan hivatkozott
a nemesség, és amit a király folyamatosan ugye megszegett. Tehát például az, hogy évente országgyűlés Pesten, az nem egyszerűen azt jelentette, hogy ez valami újfajta követelés, mert a magyar alkotmány szerint évente országgyűlést kell tartani Pesten, vagy valahol, csak hogy a király ezt állandóan a saját kényekedve szerint hívta össze. Tehát gyakorlatilag mi egy birodalomba betagolt ország voltunk, a függetlenségünk rendkívül kismértékben létezett, vagy bizonyos területeken egyáltalán nem, és egy sok nemzetiségű ország voltunk. De most ez a sok nemzetiség emiatt a megosztott volt az ország területileg is, gazdaságilag is, és politikailag, jogilag is. 48 márciusa volt az, ahol egyszer csak a magyar nemzettudat, ugye a középkorban hungarusok voltunk, hiszen a magyar királyság alattvalói, teljesen függetlenül milyen nemzetiséghez tartoztunk. Ez a felvilágosodás korában, tehát a 18. században megbomlott, nyilvánvalóan kialakultak a nagy nemzetállamok Európában. Magyarország viszont egy olyan állam volt, amelyik nem is létezett jogilag, mert hiszen betagolt volt, miközben rengeteg nemzetiségi problémája volt, amelyre nagyon nehéz volt a megoldást megtalálni, hiszen mi ezt úgy szeretjük, hogy Bécs ellenében a magyar nyelvért mit harcoltak ebben az országban, hiszen az első nyelv, a magyar nyelv hivatalosátételi érdekében létrehozott törvény 1790-ben fogalmazódott meg, és csak 1844-ben lett hivatalos nyelv Magyarországon a magyar királyságban. Igen, ám de közben éppen ezzel együtt a többiség is követelni kezdte, elsősorban a horvátok, a saját nyelvhasználatukat, tehát egy közjogilag egy rendkívül bizonytalan helyzet volt, még a nemzeti odatartozás és hovatartozás sem tisztázott. És 48-ban a polgárosodó Magyarország, a demokratává lenni akaró Magyarországban, magyarnak lenni az a polgári demokrácia gondolatának képviseletét jelentette. Tehát egyszerűen tetszik, nem tetszik, ha visszanézünk és megnézzük az adatokat, azt látjuk, hogy Pesten, amelyik még 1810 körül egy német anyanyelvű város lényegében, ott 1830 körül már egy magyar városról beszél, mert a németek is magyarul tanultak, és magyarok akartak lenni, mert magyarnak lenni, az egy polgári odatartozást jelentett. Ugye Széchenyi fogalmazta meg gyönyörűen 1842-ben az akadémián elmondott beszédében, hogy nem magyarosítani kell az embereket, nem magyarrá kell tenni, hanem olyan minőséget kell képviselni a magyaroknak, abszorbeáló minőséget, amelyik hozzánk vonza, hozzánk köti az itt lakó különböző embereket. És ez a minőség volt a polgári demokrácia eszméje. Tehát igen, 1848-ban nagyon sok ember érezte úgy nyelveire, anyanyelvétől függetlenül, hogy a magyarsághoz, a magyar nemzethez tartozni az egy demokrata nemzetiséget jelent. És ezt megtestesült ugye a hirtelen, egyszer csak kiderült, hogy van nemzeti zászlónk, a piros-fehér-zöld, és ezt fölvállaljuk, és a kokárda pedig ezt a polgári nemzeti magyar vállalást jelentette. Ahogy 1956-nak egy pillanat alatt megszületett az emblematikus zászlója, azzal, hogy kivágták a rákosista címert a nemzeti zászlóból, és mind a mai napig egyértelműen 56 szellemét jelenti egy lukasz zászló. A nagy forradalmak pillanataiban így megszületnek az emblematikus jelek, amelyek képviselik akár évszázadokon keresztül is azt a gondolkodást, azt a szellemiséget, amit a forradalom képviselt. 48 számunkra mind a mai napig a nemzeti színeket, a nemzeti zászlót és a mellünkre tűzött kokárdát, a nemzethez tartozás, a polgári és demokratikus nemzethez tartozás.
És ebben ugye nagyon fontos szerepet játszott az irodalom, vagy a költészet is, hogy csak a nemzeti dalt említsünk, mint egy ilyen jelképessé vált.
Hát igen, mert az egy másik kérdés, hogy Magyarországon, főleg a nem demokratikus korszakokban is ilyenek nekünk bőven voltak, illetve szinte csak az volt, az irodalomnak, a művészetnek óriási szerepe volt. Tehát ameddig a politikusok csak nagyon szűk körben képviselhet a hatalommal szembeni gondolkodást, az íróknak megadatott az, hogy véleményt mondjanak, és megfogalmazzák azt, amit egyébként nagyon sokan akarnak. De egyébként ez mindig jellemző, hogy a politikusokra a politikai igazságok megfogalmazása tartozik, tehát igen, nagyon fontos volt, hogy mondjuk ma délután Orbán Viktor kimondta, hogy a demokratikus ellenzék az alkotmányos rend betartása mellett milyen politikai eszközökkel harcolhat egy rossz, törvénytelen és hazug kormány leváltása érdekében. De az íróknak nem csak ez a politikai küzdelem. 48-ban is egyébként Kossuth megfogalmazta, hogy milyen politikai lépéseket vár a polgári ellenzék, vagy a demokrat akkori polgári ellenzék, és nemesi ellenzék a kormánytól.
Ehhez képest az írók messzebbre mentek.
Az értelmiségieknek nem csak messzebbre mentek, az íróknak, az értelmiségieknek mindig messzebb kell menni, mert azt is ki kell mondani, amit a politikusok nem mondhatnak ki, mert a politikusok az alkotmányos renden belüli politikai lehetőségekről kell, hogy gondolkozzanak. Az emberek kétségbeesése pedig az alkotmányos rend felrúgását várja, és az, mert akkor lesz tulajdonképpen forradalom, mert ők már nem az alkotmányos renden belüli játékszabályok szerint működnek. A kétségbeesés a rendet akarja felrúgni. Nem azért, mert rend ellenes, hanem mert már nem bír a meglévő rendben élni. És Petőfiék lényegében ezt fogalmazták meg. Ha nem csak a nemzeti dalt mondanánk el mindig a március 15-én, tehát nem csak azt az emblematikus emlékezés szintjén megnéznénk, mert a dicsőséges nagyurakhoz írott versét, a viszket ugye egy kicsit a nyakatok. Ha akarom, akkor valószínűleg bizonyos mai politikus körök úgy gondolnák, hogy Petőfi terrorista, csak olvassák el a verset. De ugyanez a Petőfi megírja már januárban azt, hogy van egy Marékföld című versében, hogy élni nem tudunk, és meghalni nem merünk. Ez még egy januári állapot, de ez már a kétségbeesés közeli állapot, amitől el kell jutni, és eljut az ország a talpra magyarig. De a talpra magyart soha semmilyen kormány nem fogja üdvözölni, amelyik tudja, hogy a talpra magyar arról szól, hogy őket akarják elzavarni. Ezért nehéz egy kormánynak azt ünnepelni, hogy valakik arra fólítanak föl, hogy talpra magyar ellenük.
Ez nyilvánvaló, de az akkori mindennapok embere hogyan tekintett ezekre a versekre, amelyeket hát azokban a napokban nyilvánvalóan nagyon sokszor hallott?
Közismert, hogy amikor Egressy Gábor elszavalta a Nemzeti Múzeum lépcsőjén a verset, akkor az refrént már együtt szavalta vele 10 000 ember. Ha 10 000 ember az akkori Pest-Budán, aminek a kb. 100-110 000 lakosa volt, ha 10 000 ember egy spontán népgyűlésen együtt szavalja azt, hogy talpra magyar, és rabok tovább nem leszünk, és most vagy soha, az azt jelenti, hogy egy igen jelentős rétege a lakosságnak nem csak egyet ért ezzel, hanem ennek a magatartásnak a kockázatát is vállalják, és ennek a kimondása azonnal tulajdonképpen a rendszer elleni lázadásnak minősül. Minősíthető és minősül. Más kérdés, hogy a korabeli rendőrség felmérte, hogy ekkora népindulatnak a megfékezésére már alkalmatlan vagy, bölcsebb volt, mint bizonyos kormányok, és tudta, hogy ilyenkor jobb átengedni a hatalmat.
Vendégünk a stúdióban Szigeti Gábor, irodalomtörténész, a telefonszámunk 483-26-26, a hírek után folytatjuk.